Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Bőkíthetős távollét után imárom, nagy szeretettel üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójának mikrofonja elől. És hát egy eléggé komplikált és zűrzavaros helyzettel kapcsolatosan próbálunk valamelyest eligazítást keresni a mai műsorban. Igazságszolgáltatásról, az ezzel kapcsolatos botrány hullám hátteréről, a kilábalási lehetőségekről igyekszünk tájékoztatni a mai műsorban jeles vendégünkkel, Márton Árpád jogásszal, háromszéki parlamenti képviselővel, akit nagy tisztelettel köszöntök a mai napra kész műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mielőtt belevágunk, engedje meg, hogy megismételjem a hallgatók számára az elérhetőségeket, mivel hogy élőben vagyunk, tehát telefonszámaink a 0265-22-20-22-es, 0365-42-44-34-es, SMS üzenőfalunk száma a 0740-274-165-ös, és e-mail címünk is él, a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Nos, tisztelt képviselő úr, az utóbbi hetek, hónapoknak az eseményeit tekintsük át, ugyebár az igazságügyi törvénycsomag kapcsán, az igazság szolgáltatás szabályozó törvénycsomag kapcsán állást foglalt a Talláros testület, és mindhárom törvénnyel kapcsolatosan találtak kifogásolnivalót. Egyesek szerint 15 cikkelben, mások szerint 22-ben. Úgyhogy kezdjük talán a beszélgetést azzal, hogy melyek az Alkotmánybíróságnak a kifogásai, és mennyiben hátráltatják ennek a törvénycsomagnak az életbelépését mindezen kifogások, és hogyan igyekeznek ezeket kiküszöbölni, illetve korábbi nyilatkozatok szerint az RNDSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy az alkotmányossági kifogásokat kiküszöbölje, és ezekbe a törvénycsomagokba belefoglalja.
Nos, először is tisztelni szeretnék, mert ilyen jellegű véleményeket is hallottam. Sajnos még jogász is megkockáztatta ezt az álláspontot, hogy az Alkotmánybíróság egyetlen egy törvényt sem talált alkotmányellenesnek. Hiszen mindhárom törvény esetében volt olyan kérés is, hogy találja az Alkotmánybíróság a törvény egészét alkotmányellenesnek. Nos, ezzel szemben a bíróságok szervezéséről szóló törvényt módosító tervezet 63 pontjából 4-et talált alkotmányellenesnek az Alkotmánybíróság. A bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvény 149 pontjából 14-et, és a legfelső bírói tanács működésével kapcsolatos törvényt módosító tervezet 88 pontjából 4-et talált alkotmányellenesnek. Tehát így számszerűségében is egyértelműen látszik, hogy kevesebb, mint 10%-át.
Tehát 22 kifogás merült fel ezek szerint, ha jól számolom.
Ez így összesen 22, igen, a közel 300 pontból.
Azért kérdeztem ezt, mert Florin Jordáki bizottsági elnök úr 15-ről tett említést egy közelmúltbeli interjúban.
Valószínűleg a bírák és ügyészek jogállásáról szólt, hiszen ott 14 pontot találtak. De ez nem igazán lényeges, hiszen egy-két kivétellel ezek a dolgok nem lényegbevágóak, könnyen módosíthatóak. Most beszéljek előbb a legutóbbiról, és utána visszatérünk a korábbi döntésekre is, ha ez igényeltetik, hogy emlékeztessek, hogy mit tartalmaz. Tehát a legutóbbi, ami ugye nagy felháborodást, és jelzem, ez utóbbi törvényt megtámadta a legfelsőbb bíróság is. Tehát megtámadta a legfelsőbb bíróság is. Összesen 4 pontját találta az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek. Az egyik pont, az első észrevétele az, hogy egy bizonyos felsorolás, ami azt tartalmazza, hogy Romániában milyen bíróságok léteznek. Tehát a bíróság, törvényszék, táblabíróság, stb. Legfelső bíróságig. Ez a felsorolás, mint olyan, eltűnt a törvényből, helyére került egy általános érvényű megfogalmazás az elvekről, aminek az alapján történik az igazságszolgáltatás. Az egyértelművé vált, hogy az alkotmány, tehát legalábbis egyelőre abból, amit közöltek a kommunikében, hogy ők azt fájolják, hogy eltűnt ez a felsorolás. Bocsánat, összekevertem a kettőt. Na, ez a korábbiról szól, igen, mert előbb készítettem, hogy menjem sorra, de nem vegyük úgy, ahogy a legutolsóról. A legutolsóról a 4-ből egyre lehetett számítani, hiszen korábban is, ugye van egy olyan kinyilvánítása a törvényeknek, hogy bíró és ügyész nem lehet fedett ügynök, illetve nem lehet, nem működhet együtt semmilyen titkos szolgálattal. Ez persze ki van bontva, külön, hogy mi volt a 89 előtti titkos szolgálatok, 89 utáni. A két törvényben is, a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvényben, illetve a legfelső bírói tanács működéséről szóló törvényben is bekerült az, hogy amellett, hogy a régieket, ugye az ezzel foglalkozó testület, tehát akik a szekuritátéval működtek együtt, az ezzel foglalkozó testület ellenőrzi le, az újakat, az új tervezet szerint az lett volna, hogy egyrészt a legfelső honvédelmi tanács, másrészt a titkosszolgálatokat ellenőrző parlamenti bizottság ellenőrzi annak valóságát, hogy valaki valóban együttműködik-e vagy sem a titkosszolgálatokkal. Most ezt alkotmányellenesnek talált az alkotmánybíróság azon vonatkozásában, hogy a parlament titkosszolgálatokkal foglalkozó bizottsága ellenőrizhesse ezt le, marad csak a legfelsőbb honvédelmi tanács. Itt az ágazatok, hatalmi ágazatok szétválasztására hivatkoznak. Hát végül is a legfelső honvédelmi tanács is egy végrehajtó hatalom. De mindegy, nyilvánvalóan erre lehetett számítani, hisz a korábbi törvényben, a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvényben is ezt már kifogásolták, tehát természetes, hogy akkor ebben is, hiszen ugyanaz a rendelkezés, persze több helyen jelentkezik meg. A másik dolog, amit, tehát ez van az egyik, kettő tulajdonképpen ugyanazzal, tehát másik kettő ugyanazzal az egy dologgal foglalkozik. Mi úgy gondoltuk, hogy a legfelsőbb bírói tanácsnak normális, hogy az elnöke az bíró legyen, amit maguk közül a bírók választanak ki, és az alelnöke ügyész legyen, és nem ügyész vezesse. Erre alapozhattuk ezt a gondolatmenetet arra, hogy végül is a legfelsőbb bírói tanács a 19 tagjából összesen 10 bíró, sajnos volt rá példa, hogy ügyész vezette ezt a tanácsot. Az alkotmánybíróság viszont azt mondta, hogy ez így nem helyes, mert az alkotmány azt mondja, és ebben igazuk van, Az alkotmány azt mondja, hogy a legfelsőbb bírói tanács elnöke az A pontban felsorolt személyek közül választható, az A pontban pedig szerepelnek a bírók és ügyészek is. Tehát egyfajta, mondjuk így, jogszűkítés, alkotmányos jogszűkítés lenne az, hogyha azt mondjuk, hogy ügyész nem lehet az elnöke. Persze feltehető az a kérdés, hogy milyen igazságszolgáltatás, ahol az azt ellenőrző testületnek az elnöke ügyész. Hát erre én azt mondom, hogy az ügyész igazságszolgáltatás, de ebben az alkotmánybíróságnak ez a véleménye, nincs mit csinálni, vissza meg kell őrizni a jelenlegi lehetőséget, hogy a teljes testület, tehát a 19 tag megválasztja az elnököt és alelnököt, és remélhetőleg lesz majd annyi esze a 10 bírónak, hogy ne ügyész válasszon az igazságszolgáltatás ellenőrzésével foglalkozó testület élére. A másik, amit alkotmányellenesnek tartottak, ennek a fordítottja a visszavonás intézménye, ami szintén arról szólt, hogy a bírók esetében a bírók dönthetnek az elnök vagy alelnök visszahívásáról, és az ügyészek esetében az ügyészek. Normális, hogyha egyszer azt mondták, hogy az elnököt azt és alelnököt a teljes testület kell megválassza, akkor a visszavonás is a teljes testület. Na és még van egy pontja az egésznek, ami szintén ilyen párhuzamossági észrevételt tartalmaz, amit meg kell nézni, hogy az, amit ők párhuzamosnak tartottak, az miként korrigálható, tehát hogy ne legyenek párhuzamosságok. Azért, mert egy kicsi rossz májúságot még hozzátehetek, jelzem, a negyedik pont, amit ők kifogásoltak, ők azt írják, hogy az a 62. pontja, ami az 55. cikke 10. 11. bekezdésével foglalkozik. Nos, ebben ők tévednek, mert az a 61. pont, ezt leellenőriztem, tehát ott is vannak még azért apróbb tévedések. De még egyszer ismétlem, mindhárom törvény esetében az szerepel, hogy a törvény egészét nem tartották alkotmányellenesnek. Na, és akkor közben megjelent az indoklás, és ez kavarta meg a kezdését a szövegelésemnek, megjelent az indoklás a ma bizonyos törvényről, aminek szintén a 304/2004-es, ami az igazságszolgáltatás működésével kapcsolatos, és itt valóban arról van szó, hogy a legnagyobb, az első pontnál a legnagyobb gondjuk azzal van, az indoklásból kiderül, hogy eltűnt ez a felsorolás, márpedig ezt a felsorolást ezt meg kell őrizni, úgyhogy ez könnyen megoldható, a felsorolást azt be kell tenni. A párhuzamosságokat itt is meg kell oldani. Az összeférhetetlenségek, van egy szintén rosszul fogalmazott mondat, ahol nem érthető, hogy a legfelsőbb bírói tanács tagozatáról van-e szó, vagy általában bármilyen bíróság tagozatáról. Hát egyszerűen be kell írni, hogy a legfelsőbb bírói tanács megfelelő tagozatairól, hiszen magát az intézményt nevezetesen, hogy miután legfelsőbb bírói tanács a fellebbezéseket ítéli, ítélkezik róluk, utána lehessen bírósághoz is fordulni. Ezt az intézmény nem tartotta alkotmányellenesnek, illetve nyilván hát alkotmányellenesnek tartotta azt, hogy a nyugdíjas bírók besegíthessenek az ítéletek megindoklásába. Ezt egyszerűen csak ki kell hagyni, tehát hogy így mondjam, bíróságok működésével kapcsolatos törvény módosítása most már ismervén az indoklást is elég könnyen, hát a két házban két hét alatt végig vitatható. Ugye a legtöbb pont a bírák és ügyészek jogállásában a 149-ből 14-et találtak alkotmányellenesnek, de ennek java része, hogy úgy mondjam, a bírák és ügyészek összeférhetetlenségével kapcsolatos, tehát bizonyos összeférhetetlenséget próbált kivenni a törvény, amit nem fogad el, az önfelfüggesztés intézményét se fogadták el, és amit mondtam, itt is benne van az a jelenlegi titkosszolgálatokkal való együttműködésnek az ellenőrzése több helyen is, valamint az, hogy a nyugdíjak, a speciális nyugdíjak, egy ilyen tiltás volt, hogy a speciális nyugdíjak és a korhatár előtti nyugdíjazás előtti időszakra a munkavállalásból származó jövedelem ne lehessen egy időben kapható, tehát akkor marad ez az elsőbség, hogy így mondjam. Gyakorlatilag tehát ezek azok a pontok. Én azt hiszem, hogy ez könnyen. Persze meg kell várni mindegyik, tehát az, ami még egyelőre hátráltathatja a munkát, az a tényező, hogy meg kell várni, amíg megjelenik az indoklás, hiszen ez az indoklás is elég vaskos, van egy külön vélemény is, persze valami 55 oldal csak az alapvélemény, és még vagy 20-at írt hozzá a külön véleményező. Meg kell várni, és hozzá kell látni.
De visszakerül önökhöz a érdeki bizottságba? Újra kezdik elemezni, vagy pedig ez most már a plénum?
Nem. Ez a visszakerül az első házba, tehát a képviselőházba. Az állandó bíró meg kell keresse ugyanezt a bizottságot. Most már van az indoklás. Megkapjuk a megkeresést, akkor kimondottan azokat a cikkelyeket figyelembe véve, amiket kifogásolnak, tehát ugye az igazságszolgáltatás szervezéséről szóló törvény négy pontját, törvénymódosító törvény négy pontját kell összhangba hozni az Alkotmánybíróság döntéssel, és mehet a plénum elé. Utána átmegy annak döntésnek megfelelően majd a szenátusba, és ugyanígy vissza a bizottságba, le lehet tenni módosító javaslatokat, persze ezekhez a pontokhoz, és mehet a plénum elé. A másik kettőnek az indoklását azt meg kell várni, nyilván, hogy hát a 14 pontban, hogyha ez ilyen vaskosra sikerült, akkor a 14 pontonban kifogásoltnál valószínűleg még vaskosabb lesz, de hát ahogy megjelennek, úgy ezeket majd letárgyaljuk, és gondolom, hogy ennek részben kihatása lesz a bizottság más munkájára is. Amire azonban szükség van, és itt engedtessék meg, hogy most az elmúlt napokban felkavarodott botrányok, kommentelések kapcsán tegyek egy megjegyzést. Ugye Markó Attilával kapcsolatosan született egy hát eléggé megkérdőjelezhető bírósági ítélet, hogy nagyon finoman fogalmazva. Amivel kapcsolatosan maximálisan is egyetértek, hogy ez a közösség egy részét megmozgatta és felháborodásának adott hangot. Akár emlegetve más ilyen eseteket, Nagy Zsolt, Varga Gábor, Horváth Anna. Ugyanakkor ugyanezek az emberek, Székely Mikó kollégium újraállamosítása, ugyanezek az emberek nagyon intenzíven védik és sérthetetlennek tartják a jelenlegi törvényeket. Nos, a jelenleg hatályos törvények jelenlegi cikkelyei, néhány ilyen cikkelye teszi lehetővé ezeket az egyértelmű visszaéléseket, ha úgy tetszik, rossz értelmezéseit a cikkelynek. Például a hatalommal való visszaéléssel kapcsolatban, mivel ráadásul van egy alkotmánybírósági döntés, amit egyesek számára alkalmaznak, tehát azt mondják, hogy nincs egyáltalán. Mások számára más bírák úgy értelmezik, hogy csak abban az esetben, ha, és azra az esetre nem vonatkozik, és mit az Isten, Markó Attila esetére valahogy az a bíró, aki ítéletet hirdetett, elfelejtette elolvasni az alkotmánybíróság döntését. Nos, ez mindaddig így marad, amíg nem adunk egy alkotmányos megfogalmazást a hatalommal való visszaélés cikkeinek. Addig ezt mindegy, hogy katolikus gimnázium ügyével kapcsolatosan, Markó Attilával kapcsolatosan, vagy akárkivel kapcsolatosan alkalmazzák, addig, amíg marad egy alkotmányellenesnek talált cikkely, amihez persze van egy kommentárja az alkotmánybíróságnak, addig, amíg ez nem módosul valamilyen módon, hogy lehet tudni, hogy na, ez a cikkely így néz ki, addig ezzel és sok más hasonló, nem olyan nagyon sok, néhány hasonló cikkelyel, amivel így vissza lehet élni, addig sajnos az arra hajlamos emberek vissza fognak ezzel élni, és sajnos az arra hajlamos testületek politikai célokra fogják használni.
Apropó, hogyha már megemlítette a Székely Mikó kollégiumot, ugyebár említést tett a katolikus iskola helyzetéről is, visszaszolgáltatási ítéletek. Most, hogy ennyire forró a Marosvásárhelyi katolikus liceum újraalapításának a kérdése, felvetődik, és egyre nagyobb, egyre hangosabban vetődik fel annak a kérdésnek az újratárgyalása, hogy az egyházi ingatlanokat, amelyekben ilyen formán tanintézmények, állami tanintézmények működnek, hogy ezeket újraállamosítsák. Lát-e erre esélyt? Van-e erre egyáltalán esély? El lehet-e egy ilyen folyamatot újraindítani?
Né, hát el lehet indítani, sok minden elképzelhető. Az biztos, hogy a Székely Mikó kollégiumi bírósági döntés az megadott egy jelt, aminek következtében gyakorlatilag semmit nem kaptak azóta vissza az egyházak. Mindenki fél. Végül is bárki bármit magyaráz, azért van szükség törvény útján létrehozni a katolikus gimnáziumot, mert a más szintű létrehozással kapcsolatos aláírást senki nem vállalja be a másik, ugye a marosvásárhelyi példa után. Sajnos ez a testület, amit a korrupció ellen kéne küzdjön, egy nyomásgyakorló intézményi alakult több esetben. Van erre veszély, és most mit mondjak? Sok évforduló van ugye az idén. Én mostanában éppen ezekről fogok különböző napirendelőti hozzászólásokat tartani. Tudni kell, hogy az idén nem csak a gyulafehérvári nagygyűlés centenáriuma van, hanem 1948 tavaszán államosították, tehát ezelőtt 70 évvel államosították az egyházi iskolákat, és vették el az épületeket, és szüntették meg a felekezeti oktatást, hiszen a Marosvásárhelyi Katolikus Gimnázium létrehozása nem lenne más, mint egy megszüntetett egyházi oktatási intézmény újra alapítása 70 évvel később, mint ahogy az ugye meg volt szüntetve egy nagyon agresszív kommunista állam által. Na most, hogy ezen felháborodik a Nemzeti Liberális Párt, ehhez most mit mondjuk? Mit fűzhetek hozzá?
Dénes nevű hallgatónk írni SMS-be, hogy hogyan is áll jelen pillanatban a katolikus iskola ügye, hát ugyebár meg kell várni az alkotmánybírósági döntést ezzel kapcsolatosan, nem?
Igen, meg kell várni az alkotmánybírósági döntést, sajnos ugye ez legalábbis egy akasztás erejéig nyújtja az időt, de megfogalmazások egész egyszerűen cinikusak ebben az alkotmánybírósági óvásban. Én nagyon remélem, hogy kivételesen, figyelmesen elolvassák és végig gondolják az alkotmánybírók, hogy milyen döntést is hoznak.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 38 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Márton Árpád, jogász, háromszéki parlamenti képviselő, és hát eddig az igazságszolgáltatással kapcsolatos törvénycsomag kapcsán az alkotmánybíróság döntéseiről beszéltünk, de hát említést tett ugyebár itt az előbbi okfejtésében az országos korrupcióellenes ügyészségről, hát javában áll a bál az intézmény körül. És nem, az én kérdésem az lenne, hogy megoldást jelentene, vagy ennek a botránynak a lefúvódása lenne-e az, hogyha a főügyész Laura Kodruca Kövesit menesztenék? És egyáltalán kinek áll jogában leváltani a főügyész asszonyt, mert hát az államelnök is védi, nagyon határozott sajtótájékoztatót tartott a jelenlegi helyzettel kapcsolatosan. Jó-e, ami történik az országos korrupció ellenes ügyészség házatáján? Kell-e ez az intézmény? És mit lehet egyáltalán tudni az éppen javában zajló botránnyal kapcsolatosan?
Hát kezdjük az elején. Általános jogelv, hogy aki kinevez, tehát akinek a kinevezési joga van, annak van visszavonási joga is. Természetesen a törvény szabad törvény által előírt keretek között.
Ez az igazságügyi miniszter?
Nem, ez az államelnök.
Hát ő nem fogja leváltani Laura Kodruca Kövesit.
Akkor pedig nem lesz leváltva.
Még akkor sem, hogyha az igazságügyi miniszter számára, vagy az ő tevékenységével kapcsolatosan negatív jelentést készül, és ha jól értettem, akkor csütörtökön fogja a parlament elé terjeszteni
akkor
a két plénum.
Sem, az, hogy ez még fog egyelőre egy csütörtöki plénumról még csak legendák zajlanak, lengenek, nem, mi nem tudunk csütörtöki plénumról. Egyelőre még a mi programunkban nem szerepel csütörtöki kétháza együttes plénuma, vagy valami ilyesmi. De attól ő megtarthatja, elmondhatja a véleményét, kezdeményezheti az államelnöktől, és az államelnök pedig dönt szuverénen, hiszen ő nevezte ki. Azt megelőzően, hogy megszületett ez a kinevezés, voltak más javaslatok, amit első fokon nem fogadott vissza. Az alkotmánybíróság különben ez volt az egyik dolog, amit az alkotmánybíróság ugye megóvott, hogy az államelnök el kell fogadja a kinevezésre javasolt embereket, illetve le kell váltsa, hogy ő egyszer visszaküldheti. Tehát ez az, hogyha majd módosul a törvénykezés, akkor is. De jelenleg ez az államelnök joga. Na most ez az egyik. A másik, nagyon fontos dolog. Tőlem többen próbálták kisajtolni azt, hogy én mondjak véleményt ebben a kérdésben, nevezetesen, hogy le kell-e váltani, vagy nem kell-e leváltani a hölgyet. Nos, én számomra az ártatlanság vélelme az egy szent dolog. Tehát én nem vagyok hajlandó valakiről azt mondani, hogy bűnös, anélkül, hogy kimondanák. De azt igenis ki tudom, el tudom mondani, hogy a jelenleg létező törvényi keret közepette a legfelső bírói tanácsnak alárendelt igazságszolgáltatás tevékenységét felügyelő kivizsgáló testület el kell induljon, ezek után, miután ezek napvilágot láttak, ki kell vizsgálja, és le kell tegyen egy jelentést. Egy. Kettő. Az ügyészség, a legfőbb ügyészség el kell indítsa a bűnvádi eljárást. És ha valaki elkövette azokat a cselekedeteket, amik a jelenleg hatályos büntető törvénykönyvben bűncselekménynek minősülnek, hiszen igenis a jelenlegi létező hatályos büntető törvénykönyvben az, hogy valakit rákényszerítek, hogy valamilyen hamis tanúzást gyakoroljon, valakit feljelentsek, az bűncselekménynek minősül. Letöltendő, börtönnel büntetendő. Tehát, ha valaki ilyet elkövettek, ha kiderül, hogy esetleg főnökök is tudtak arról, hogy egyik-másik ügyész miket művel, és a beleegyezésükre, esetleg bíztatásukra követték el, akkor azokat a főnököket is az ügyészekkel együtt össze kell csomagolni, és el kell küldeni oda, ahol a helyük. Egyrészt eltávolítani az igazság szolgáltatás ügyészségi területéről, másrészt pedig el kell nyerjék a méltó büntetésüket. Ugyanúgy, mint ahogy bármilyen más állampolgára ennek az országnak. Ha bűncselekményt követ el, akkor kell érte feleljen. Ezt kivizsgálni, ez a feladata a bűnüldözésnek, tessék kivizsgálni, tessék bűnvádi feljelentést tenni azok ellen, akik bűnösök, és az igazságszolgáltatás meg kimondja az ítéletet.
Itt meg kell állnunk egy picit, ugyanis hallgató van a vonalban, Jelzi Romeo Butilka, műszaki munkatársa. Engedje meg, hogy bekapcsoljuk akkor adásba. Üdvözlőjük, adásban van, haló.
Szép, jó napot vagy, jó estét kívánok önnek is, Márton Apát, képviselő úrnak is. Én Székely Udvarhelyről vagyok, nyugdíjas, Székely gyerek vagyok, nyugdíjas. Nagyon élvezette, hallgattam a képviselő úrnak a előadását, a beszélgetését, magas színvonalú, gratulálok. Van egy kérdésem. Képviselő úrnak mi a véleménye arról, ami engem nagyon zavar, és valóságból fel is háborít? Hát mikor látom ezt a Johannes Klaus államelnököt, mikor a román himnusz felszólal, akkor a kezét oda kapja a szívéhez. És akkor bennem mindig felmerül az a kérdés, hogy miért csinálja ő ezt, mikor ő nem román állampolgár, hanem ő szász állampolgár, és nem a szász himnusz, se a német himnusz nem húzzák, hanem a román himnuszt húzzák. Nem egy megdöbbentő, visszataszító képez, mert engem nagyon zavar. Én nem tudom, hogy az a tanárember, amelyik most államelnöket ezt hogy nem érzi, vagy hogy nem tudja, de engem valósággal zavar. Mi a véleménye innen? Köszönöm szépen a válaszát.
Köszönjük.
További jó egészséget kívánok.
Mondjuk nem tartozik a témához az
hírszak szolgáltatás. De tudok válaszolni, nem különösebb gond. Hát nyilván, hogy a bevett szokás az az, hogy amikor bármely államnak a himnuszát húzzák, most az állami himnuszokról beszélek, de nyilván közösségi himnuszokról is, akkor felállunk, és nagyjából vigyázállásban tisztelünk a himnusz előtt. Nyilván, hogyha templomban énekeljük a himnuszunkat, akkor összekulcsolt kézzel imádkozunk az Úrhoz, hogy védje meg közösségünket. Vannak országok, ahol szokás így szívre tenni a kezet, ez egy ilyen túlzott nagy kifejezése annak, hogy ő mennyire tiszteli. Én ezt egy ilyen túlkompenzációnak tartom, mint a nagyon sok cselekedetét, amivel ő azt próbálja bizonyítani, hogy ő románabb román, mint a románok. Ez ízlés kérdése, mondjuk az én ízlésem nem igen tudja elfogadni ez ilyen túlkompenzációs cselekedeteket, de hát Istenem, hát ez van, vannak országok Amerikában például, ahol így tisztelegnek, vagy akik egyenruhát viselnek, akkor a kezüket felemelik a sapkájukhoz valamilyen módon. Ez van.
Térjünk vissza a témánkhoz, az országos korrupcióellenes ügyészség kapcsán kitört botrányhoz. Többen kérik azt, hogy ne bolygassák a helyzetet addig, amíg az ön által is részletesen vázolt belső kivizsgálás nem zárul le, és nem hozza meg az eredményeit. Lehet-e ebben az országban és jelenlegi helyzetben addig nyugton ülni? Mert most már azt látjuk, hogy egyik tábor a másik mellett tüntet, tehát az egyik az Kotocsonyi palotánál Johannis lemondását követelte, a másik pedig azt, hogy ne bántsák Laura Kurdulusza kövesít, a harmadik ugyanaz pár száz ember, hogy a szociáldemokratának adjanak igazat. Szóval a helyzet az, hogy egyfolytában tüntetések vannak, és nagyon összekuszálódott a hangulat. Egyáltalán akkor lehet beszélni arról, hogy ilyen formán normális döntéseket és rendes kivizsgálást lehet folytatni, mikor a néphangulat ennyire felpörgött?
Az nagyon veszélyes, amikor a döntéshozók, a néphangulat, én tudom, ez népszerűtlen, mindig is ez volt a véleményem, kaptam is én közbe-közbe ezért. A pillanatnyi néphangulatra hallgatva hozza meg a döntéseket. Hiszen a pillanatnyi néphangulat az betudható annak is, hogy azok egy része, vagy akár nagy része, akik kimennek az utcára tüntetni, nem ismerik egészen pontosan, hogy miről van szó. Félrevezetik őket, különböző populista szlogenekkel hergelik a közösséget. Amikor felelős egy ember, akkor végig kell gondolja, hogy minek milyen következménye van. És számomra a konkrét példák azért, mert én törvényhozó vagyok. Ön most persze azt kérdezi, hogy mit csináljon az ügyészség, meg mit csináljon az igazságszolgáltatás. Ugyanilyen felelősséggel kell dolgozzon. De én törvényhozóként, ha azt látom, hogy lehetnek ilyen égbe kiáltó dolgok, mint a kézdivásárhelyi 64 vármegyések, vagy a horvát Anna esete, amikor a bíróságon nem lehet hallani azt, aminek az alapján el akarják ítélni. Tehát nincs tetten érhető magyar szöveg, amit valakik lefordítottak, leferdítettek románra, aminek az alapján elindítják. Tehát amikor én ezt látom, akkor nekem törvényhozónak az a kötelességem, hogy olyan büntető eljárási törvénykönyvet csiszoljunk a jelenleg létezőből, hogy ilyen visszaélésekre ne adhasson alkalmat, lehetőséget. Ez az én dolgom. A jelenlegi ügyészek és bíráknak dolga, akik ebben az ügyben egy, el kell indítani az eljárást. Tehát a kivizsgálást el kell indítani, nem lehet az, hogy nem. Mert nem létezik, vagy éppen akarja, vagy nem akarja a közhangulat. Van egy jelzés, vannak feljelentések. El kell indítani a kivizsgálást. Kötelező. Jó hiszeműen, teljes kapacitással végig kell vinni az eljárást, elegészen addig, amíg lezárják, vagy ítéletet mondanak.
Igen, csak hogy mikor mindenki azt kiáltja, hogy hát azért van ez az egész cirkusz, mondjuk azért akarják meneszteni Laura Kurdulusza kövesít, mert hogy egy nagyon határozott és az igazságszolgáltatásnak az ászlóvívője, és hát ugyebár a jelenlegi kormányzó pártok politikusai a saját bőrüket akarják menteni, és azért látnák szívesen, hogy Laura Kurdulusza kövesít menesszék. Van egy ilyen közhangulat is.
Igen, de én erre a közhangulatra azt mondom, hogy az helyén való, hogy 400 diákot és szüleit becitálja a korrupció ellenes ügyészség, hogy ezáltal próbálja megszüntetni a katolikus gimnáziumot. Egyáltalán. És nekem számomra erre a feltett kérdésre egyértelmű a válasz nem.
De ez nem. Most nem és akarok emelítetkozni, csak ezért felelős, most a főügyész a hibás.
nem, azt mondtam, hogy akik hibásak, azokat kell felelősségre vonni. Tehát én még egyszer mondtam, hogy én nem vagyok hajlandó azt mondani, hogy le kell váltani, vagy nem kell leváltani. Ki kell vizsgálni minden olyan esetet, ahol feljelentések vannak. Megjelentek a sajtóban ezek az ügyek, hiszen van erre előírás, hivatalból elindíthatják az eljárást, el kell indítani az eljárást, és végig kell tisztességesen, jóhiszeműen folytatni, mindaddig, amíg az eljárásnak, szabályozásnak megfelelően lezárják, vagy ítéletet hoznak. Szerintem nagyon úgy néz ki, hogy itt vannak emberek, akik bűncselekményeket követtek el, azokat el kell ítélni, hogyha erről tudtak főnökeik lévén, hogy bűncselekmény elkövetésére akár felbújtottak, akár takargatták, erre is van BTK előírás, azokat is felelősségre kell vonni. Azokat, akik tudtak róla, azokat, akik felelősek azért az ügyért.
Peti írja SMS-ben, hogy igazságszolgáltatás kérdőjellel. A tapasztalat azt mutatja, hogy kutya kutyát nem harap.
Hát ez sajnos van ez így, de így csak akkor lesz nyugalom ezen a téren, ha ezt így tisztességesen, becsületesen lejátszák, mert az igazságszolgáltatás hírének, nevének nem tesz jót. Nem tesz jót az, ami van, és nem csak, hogy a hírének, nevének nem tesz jót, hanem én rengeteg állampolgárral találkozom. Nem most, 20-valahány éve. És rengeteg panasz van arra, ahogyan szolgáltatják azt a kérdőjeles igazságot. Egyesek.
Hát, ha megváltozik a helyzet. Tisztelt képviselő úr, nagyon szépen köszönöm önnek a tájékoztatást, további sikeres munkát, és ha újdonságok lesznek, engedje meg, hogy visszatérjünk majd ezekre.
Természetesen.
Minden jót, viszont hallásra.